Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a második fejezetben, a 15. verstől a következőképpen. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan megüzente nekik. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az interneten láttam egy kedves képet, amin az állt, hogy amikor a három napkeleti bölcs elvitték az ajándékaikat a kis Jézusnak, és aztán visszatértek az otthonukba, akkor eljött a három bölcs asszony, és komatálat hoztak az új kis családnak, az újszülött gyermeknek. Nagyon megtetszett nekem ez a kép, mert tulajdonképpen annak a valóságát írja le kicsit vicces formában, hogy ilyenkor egy kis családnak, amikor megszületik a kisbaba, akkor nem másra van szükségük, mint arra, hogy bölcs asszonyok gondoskodjanak róluk, és nyugalmat hagyjanak nekik, ahogyan csendben és szépen türelemmel formálódhatnak új családdá. Gyermekágyas időszak, vagy a negyedik trimester, ahogyan hívják ezt az első időszakot a kisbabával, az egy nagyon érzékeny időszak, és itt tényleg időre és türelemre van szükség, hogy minden szépen kialakuljon, hogy a család az újra formálódhasson. A mai történetünkben Mária is tulajdonképpen gyermekágyas időszakban van a kisbabájával, Jézussal. Együtt kell kialakítaniuk, hogy hogyan tudnak lassan közös családdá formálódni. És azt olvassuk nagyon szépen, leírja az evangélium, hogy Mária, amiket hall, azt a szívében forgatja, mert talán még ő maga sem tudja, hogy mit gondoljon mindenről, ami történik vele. Gyűjti az érzéseket, tapasztalatokat, és lassan-lassan kialakul, hogy ő lesz a megváltó édesanyja. Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy karácsony második napja és a karácsony utáni időszak, az kicsit a mi életünkben is lelki értelemben olyan, mint a gyermekágyas időszak. A mi szívünkben is megszületett a megváltó, megtörtént karácsony csodája, de sok minden még képlékeny, és még talán nem is tudjuk, hogy hogyan tovább, hogy hogyan élhetnénk együtt a megszületett megváltóval. De bízhatunk abban, hogy idővel, szépen, csendben, lassan is, lassan kialakul a mi szívünkben is, hogy hogyan tudunk együtt élni vele, milyenné válunk, milyenné alakulunk azután, miután találkoztunk a megszületett Jézussal. Minden látogató valamiféle bölcsességet hoz magával, és a pásztorok is tulajdonképpen a maguk módján bölcsességet hoznak. Az ő viselkedésükből sok érdekesség kiderülhet számunkra. Az első fontos részlet, hogy hogyan is indulnak el ezek a pásztorok. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Ezt mondják egymásnak, és elindulnak sietve. Első hallásra könnyen gondolhatnánk azt, hogy meg akarnak bizonyosodni arról, hogy tényleg megtörtént-e, amit az angyalok ígértek nekik. Azonban itt sokkal inkább arról van szó, hogy ezek a pásztorok nagyon is tudják, hogy megszületett a megváltó, de meg is akarják tapasztalni, hogy ez mit jelent. Meg akarják élni, meg akarják ismerni az újszülött megváltót. És ez az, ami egy nagy különbség, kedves testvéreim, hogy mire is törekszünk az életben. bizonyosságot keresünk, vagy pedig megismerést. És mi a különbség a kettő között? Mi sokszor racionális bizonyítékokat akarunk. Istennel kapcsolatban is be akarjuk bizonyítani, hogy létezik, akarunk valamiféle jelet tőle kapni, vagy valamiféle Isten élményt, amitől biztosan tudhatjuk, hogy ő van. Valahogy mutassa meg magát, avatkozzon be az életünkbe. De Isten pont ezt nem adja meg nekünk. Ha meg akarta volna adni a bizonyosságot, akkor elhalasztotta volna Jézus születését addig, amíg föl nem találják a videókamerát, és akkor biztosan lenne róla bizonyítékunk, hogy Jézus megszületett. De ezt nem adta meg nekünk, hanem akkor született meg Jézus, amikor alig csak néhány szemtanú látta az ő születését. Nem tömegek, hanem mindössze néhány ember. Ugyanis Isten nem bizonyítékokat akar nekünk adni, hanem egy egészen más módot ajánl, amelyen végül a pásztorok is végigmentek a megismerés útját. A sötétben megtett utat, a várakozásnak az izgalmát, olyan ösvényt, amit nekünk magunknak kell felfedeznünk, és a megtalálás örömét. A megismerés az sokkal gazdagabb, sokkal mélyebb, mint a bizonyítékok. És a pásztorok tanúságtétele éppen az, hogy a hit az nem bizonyosság, hanem a megismerés és a megértés folyamatos keresése. Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy akik nem bizonyítékokat akarnak az életükben, hanem készek elfogadni az életnek a bizonytalanságát, és készek szüntelenül megismerni, azoknak őszinte öröm lesz az élet. A pásztorok is a megismerésnek az emberei, a megtapasztalásnak az emberei, és ezért tudtak végül találkozni a megszületett megváltóval. Másik nagyon fontos dolog a pásztoroknak a bölcsessége, hogy Istent megismerni az ámulatban lehet. Sajnálatos, hogy a mi korunkban egyre kevésbé vagyunk képesek az ámulatra és a csodálatra. Egyre inkább kezdjük elveszíteni ezt a képességünket. És azért, hogy könnyebben érthető, könnyebben befogadható legyen, Istent is megpróbáljuk leráncigálni a mennyből a magunk szintjére, emberivé tenni őt, de így azonban elveszítjük azt, ami csodálatra méltó benne. A Jézus eseménynek a csodája pedig éppen abban áll, hogy Isten egyszerre van nagyon közel hozzánk, egyszerre lett emberré Jézus Krisztusban, de egyszerre felfoghatatlan is, és elképzelhetetlen is, hogy hogy képes ilyesmit tenni. Egyszerre van nagyon közel, és egyszerre tudjuk csodálni a hatalmasságát is. Hogyha mindig csak a közelségét hangsúlyozzuk, akkor elveszítjük a csodálatra való képességünket. És eltűnik mindenféle tapasztalatunk a természet fölötti Istenről. Pedig a pásztorok azt mutatják meg nekünk, hogy az Istennel való találkozás útján a legelső reakció az a csodálat és a dicsőítés, Isten nagyságának a magasztalása. A YouTube együttes énekli, hogy ha meg akarod csókolni az eget, akkor meg kell tanulnod leborulni. És ez egy nagyon fontos tanulság számunkra a pásztorok viselkedéséből, hogy ha találkozni akarunk Istennel, akkor először meg kell tanulnunk leborulni. De tudunk-e még csodálni? El tudjuk-e fogadni, hogy nem érthetünk meg mindent, és hogy nincs mindenre bizonyíték? El tudjuk-e fogadni, hogy Isten legalább annyira közeli hozzánk, mint amennyire természet fölötti is? Ha Isten csodáit szemléljük, hogyha képesek vagyunk alázatosan leborulni, akkor Istennek egy új arcát fedezhetjük föl, ami sosem lesz számunkra meglátható, hogyha nem tudunk alázatosak lenni. Az én kedvenc teológusom, Richard Rohr pedig azt mondja, hogy nincs annál nagyobb öröm, mint amikor ketten együtt ugyanazért a dologért tudnak lelkesedni. Amikor ketten együtt ugyanazt a dolgot tudják csodálni. És hogyha már a születés utáni időszakról volt szó, akkor itt azt a példát hozhatjuk föl, amikor az újdonsült szülők a kisbaba ágya fölött állnak, és ketten együtt csodálják a gyermeküket, hogy hogyan alszik, hogy milyen aranyos. És tényleg így van, hogy ha ketten együtt csodálnak egy harmadik szemét, vagy egy harmadik dolgot, akkor olyan erős kapcsolat jön közöttük létre, amit semmi más nem tud megadni. Közös csodálatnak az öröme. Az egyház születésének pünkösdöt mondjuk, de valójában már itt a jászolnál megszületik az egyház, amikor a pásztorok és az újdonsült szülők együtt hajolnak a jászol fölé, és csodálják a kis Jézust, akkor ez a közös csodálat, ez összekapcsolja őket, és valójában már ott létrejön az egyház. Az az egyház, ami ma is úgy jön létre, hogy együtt csodáljuk a kis Jézust. Mindannyian, akik itt ülünk, azért vagyunk itt, mert ugyanazért a dologért lelkesedünk. Mindannyian Jézusért, őt csodáljuk, rajta álmunk, és ez bennünket is összekapcsol. Kedves testvéreim, ha Isten tényleg Isten és mindenható, és azt szeretné, hogy ahogyan az asszony méhében a magzat, úgy növekedjék bennünk az Isten, fokról fokra titokzatosan, hogy ne gomnyomásra várjunk, hanem küszködések és nehézségek között is óvjuk, dédelgessük, és mikor eljött az idő, világra hozzuk a reményt. Így írja Lackfi János versében, és ezzel fogalmazza meg a mi karácsony végi tapasztalatunkat is, hogy Jézus megszületett, Isten a földre jött, ami a legnagyobb misztérium és titok, de ahhoz, hogy ez a csoda bennünk is megérjen, bennünk is kialakuljon, ahhoz idő kell. Ez nem lehet siettetni, ez nem megy gomnyomásra. Nem tudunk megnyomni egy gombot magunkon, hogy legyen karácsonyi hangulatunk, és megértsük a karácsonyi titkot, hanem türelem és idő kell neki, ahogyan egy kisbabának és az édesanyjának. Tovább kell mennünk az utunkon, ahogy a pásztorok is visszatértek a hétköznapi életükbe, de magukkal vitték a megismerés utáni vágyat és az ámulatot. Hagyjunk magunknak időt, hogy kialakuljon bennünk a hit. Hagyjunk magunknak időt, hogy kialakuljon bennünk az ámulat. És főleg sose adjuk föl a megismerést Isten titkainak, a keresését, még akkor sem, hogyha olyan sokszor bizonytalannak tűnik az élet körülöttünk. És sose adjuk föl az őszinte rácsodálkozást a hatalmas Istenre, mert ez szüli bennünk az alázatot, és ez az, ami összekapcsol bennünket a testvéreinkkel, akikkel együtt csodáljuk Istent. És hogyha így megyünk tovább, ámulattal és megismerésre vágyakozva Jézus születése után, akkor szépen lassan bennünk is világra jön a remény. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, adj nekünk türelmet, hogy Jézus Krisztus születése után lassan a mi szívünkben is kiteljesedjen és megérjen bennünk az őszinte csodálat a te hatalmad és titkaid fölött. Add Urunk, hogy legyünk akárhány évesek, sose szűnjünk meg ámulni a te csodáidon és tetteiden. Vezess minket utunkon, amelyen egyre jobban megismerhetünk téged és a te terveidet.